Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott levele második részének első 11 verséből. Helyet foglalva hallgassuk meg ezt a hosszabb szakaszt, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten ma ajándékba adja nekünk. A Filippi levél második részének első 11 verséből így szól hozzánk Isten igéje, üzenete. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az örökkévaló Isten, ami mennyei atyánk, tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk most meg őt. Dicsőséges és hatalmas örökkévaló Urunk, édesatyánk! Hálaadó örömmel, boldog szívvel állunk most a színed elé, advent első vasárnapján, hiszen engedted megérnünk ezt a napot. Hűséged, szereteted, irgalmad kísért bennünket évek, évtizedek óta, és az elmúlt héten is még mindig volt bocsánat bűneinkre, még mindig tartott az a kegyelem, amelyet meghirdettél és hirdettetsz ma is. Urunk, szégyeljük magunkat ugyanakkor, hiszen fárasztunk és terhelünk téged, sok-sok hibánkkal, bűnünkkel, mulasztásunkkal, szavainkkal, amelyekkel sértünk, vagy éppen szeretetlenségünkkel, amely égbe kiállt. De Urunk, úgy jövünk, amint vagyunk, nem jöhetünk másképp. Ezek alatt, a terhek alatt roskadozva, mégis azzal a hittel, hogy Jézus Krisztusért elfogadsz, kész vagy és képes vagy elfogadni. Kész vagy és képes vagy igazzá nyilvánítani. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét. Köszönjük, Urunk, hogy mindez arról szól, amit te tettél értünk, és nem arról, amit mi tettünk. Sőt, amit te tettél, az képes eltörölni mindazt, amit mi tettünk. Áldunk ezért, áldunk az Úr Jézus áldozatáért, az ő nagy-nagy szeretetéért, amely minden ismeretet felülmúl. Áldunk az ő irgalmasságáért, ahogy hozzááll gyerekekhez és felnőttekhez, betegekhez, királyokhoz, uralkodókhoz és a legkisebbekhez. És kérünk most, végezz el bennünk, hogy mi is ezzel az indulattal élhessünk, hogy megértsük, megismerjük, mit is tanítasz ezáltal, amikor az apostol szívére helyezted ezt a Filippi levelet. Hadd vigyük haza annak üzenetét, hadd elevenítse meg bennünket, otthon is, és itt is a gyülekezetben, és bárhol, ahol járunk, ahol élünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy ebből a szeretetből meríthetünk ma délelőtt is. Kérjük, áld meg az életünket, áld meg Isten tiszteletünket, adventünket, a közeledő karácsonyt és mindazt, amire felkészít minket ez a 4 hét. Kérünk Jézusért, ajándékozz meg jelenléteddel bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott szakaszban Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott levele 2. részének 2. és 5. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Az advent üzenetét többféleképpen is meg lehet fogalmazni. Most hadd osszam meg veletek, testvérek, ahogy ez a mai szakasz is, és a mostanában olvasott igék a szívemre helyezték. Advent arról szól, hogy az Atya visszaküldi a fiút. Az Atya visszaküldi a fiút ide ebbe a világba, látható módon, újra, sőt mindenki számára tapasztalható valóságként, személyként. Az Atya visszaküldi a fiút. Nem másról szól az advent, és nem is arról, hogy a karácsonyra készülnénk. Ugye ez egy nagy félreértés, aminek mi is rabul esünk, hogy a karácsonyra készülő időszaka az advent. Nem. Az advent, az adventus domini latinul, magyarul az Úr érkezése, eljövetele, az nem valamiféle második karácsony, ugye mai számítástechnikai kifejezéssel éve mondhatnánk, hogy volt egyszer, amikor megszületett az Úr Jézus, az a karácsony 1.0, aztán amikor majd lesz az advent, az lesz a 2.0. Nem, mint karácsonyból a második. Nem. Mi nem karácsonyt várunk. Szó nem lesz ott kisdedről, szó nem lesz ott pásztorokról, de Máriáról és Józsefről se lesz szó. Globális érkezés lesz. Ha valami, nem szeretem ezt a szót, de most hadd mondjam mégis, ez globális esemény lesz. Jézus Krisztus eljövetele. Erről szól az advent. Az egy más dolog, hogy minden évben megemlékezünk az Úr Jézus születésnapjáról. És emlékezzünk is meg. De az advent az nem a karácsonyról szól, hanem az érkező Úrról. Az érkező Úrról, akiről olvastuk most például ebben a Krisztus himnuszban, hogy azon a napon minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr, és minden térd meg fog hajolni. Ő előtte, mennyeieké, az angyalsereg, földieké, az összes ember, akárhány milliárdan leszünk. Sőt, még a démonvilág is. Őket említi így a Biblia, hogy a föld alattiak. Ezt ne szó szerint, nem szó szerint kell értenünk, de abban az értelemben igen, hogy sajnos egy mélyre süllyedt világa ez, vagy része ez az angyalvilágnak. Szóval az Atya visszaküldi a fiút. Ennek tessék örvendezni, és erre tessék felkészülni. Erről szól az advent. Tessék felkészülni rá. De hadd kérdezzem meg, és kérdezi mindig ugye engem is az ige, hogy erre készülünk? Ezzel töltjük az adventi 4 hetet? A hozzáállásunk sokat elárul. Arról, hogy igazából mire készülünk, hogy igazából hogyan gondolkozunk az adventről. A hozzáállásunk elárul. Mire fordítom az időt, a pénzt, az energiáimat? Mégis mire? Hát ti tudjátok, és vizsgáljátok meg, és vizsgáljuk meg együtt, hogy vajon nem járunk-e valami nagyon téves úton, amikor mi közben azt mondjuk, hogy adventet ünnepelünk. A 2. és 5. vers, amit hallottunk ma alapigeként, egy nagyon érdekes része a Bibliának. Kétszer is szerepel benne egy kifejezés, amit többféleképpen lehet lefordítani, illetve elég nehéz visszaadni körülírás nélkül. Ugye így lehet például mégis tolmácsolni, hogy azt mondja Pál, azt írja Pál, ugyanarra törekedjetek. Legyen egy közös célotok, és afelé törekedjetek. És egyben azt is mondja, és így fordítja már az 5. versben a legtöbb Biblia, hogy a krisztusi indulat legyen bennetek. De ez egy kicsit félreérthető szó, ez az indulat. Ezt szeretném most részletesebben elmondani nektek, hogy mit is rejt ez a kifejezés az eredeti nyelvben. Igen, Pál, amikor erről ír, akkor egyrészt utal érzületre. Van Biblia, amelyik így adja vissza, hogy ugyanaz az érzület legyen bennetek. Vagy gondolkozásmódra is utal, észjárásra. Ilyen fordításokkal is találkozunk. Olyan legyen bennetek mindez, mint a Krisztus Jézusé is volt. Csak hogy így csupán, ha csak ezeknél a fogalmaknál maradunk, akkor egy moralizáló, erkölcs tant átadni akaró szövegként fogjuk ezt értelmezni. Egyszerűen lefordítom, akkor annyit jelent mindez, körülbelül ezt üzeni az apostol, és így az Isten igéje, szedd össze magad, és utánozd Jézust. De nem erről szól ez a szakasz. Nem erről szól. Nem ez állít. Tudjátok miért nem? Mert Jézus Krisztust soha nem tudjuk leutánozni, legfeljebb néhány dologban megpróbálhatjuk mégis azt csinálni, amit ő tett. De itt nem arról beszél az apostol, hogy egyszerűen utánozzuk őt. Gondoljátok végig, ha a 6., 7., 8. verset utánozni tudnánk, meglepő lesz, amire jutottam, de elmondom. Ha a 6., 7., 8. verset utánozni tudnánk, akkor Isten minket is felmagasztalhatna mindenek fölé. Mert azt mondja, hogy miután ez volt jellemző Jézus Krisztusra, ezért Isten felmagasztalta őt mindenek fölé. De hát itt érezzük, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Azért azt érezzük, hogy minket mindenek fölé magasztalni. Hát ha őszinték akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy örülök, Uram, a kegyelmedből tényleg befogadsz a mennybe. Hál legyen neked, érte? De engem mindenek fölé magasztalni. Mi is van ott a 6. verstől, hadd idézem újra, mire mondja az apostol, hogy ezért magasztalta föl őt Isten? Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért. Hát, ha ezt a pár mondatot, ennek tartalmát mi meg tudnánk élni, hát nyilvánvalóan nem tudjuk. Csak ő rá mondható el, hogy egyenlő volt Istennel. Hát, ha netán valaki közülünk azt hiszi, hogy Krisztusnak legalább tökéletes követője tud lenni, akkor tudjátok, mi következik ebből, és azt most nem humorként mondom. Ha valaki tökéletes utánzója tud lenni, vagy úgy véli, hogy tökéletes utánzója Jézus Krisztusnak, akkor le kell, hogy boruljunk előtte. Akkor le kell, hogy boruljunk előtte. Mert hogy ezt írja Pál, ezért felmagasztalta Jézust Isten, és egy napon mindenki le fog borulni a Krisztus előtt. Ugye érzitek, testvérek, hogy itt valami másról van szó. Itt nem rólunk van szó. Ez a Krisztus himnusz, ez nem ember himnusz, és nem a hívő emberek himnusza. Ez az Úr Jézus Krisztusról szóló csodálatos ének és egyben hitvallás. Mire gondol akkor vajon az apostol, amikor megfogalmazza ezt a tulajdonképpen hiányos mondatot, aminek a második mellékmondatát nem fejezi be? Így olvassuk, és így fordíthatjuk, hogy az a törekvés, gondolkozás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is. Tulajdonképpen ennyi a görög szöveg. Ez a megvolt, amit hozzátesznek a fordításaink, ez érthető, de egy picit félrevezető. A befejezetlen mondat sokkal inkább azt sejteti, hogy Pál a jelenről beszél, nem egyszerűen azt mondja, hogy nézzétek, volt régen az Úr Jézus itt a földön, itt járt közöttünk, nagyon szép, követendő, erkölcsös életet élt, tessék utánozni. Ilyen volt, az evangélisták leírták, te pedig utánozd. Nem erről beszél. Ez így moralizálás lenne. Üres erkölcstan lenne. Hanem azt mondja, hogy az legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is. Tudnik van. Most is. Most is. Mert hogy ő él, testvérek. Mert hogy a Szentlélek által itt van közöttünk. Mert hogy ő munkálkodik. Ő kapcsolatokat épít, szeretne építeni. Szíveket formál, szeretne formálni. Hát most a tiéteket, meg az enyémet. Ő jelen van. De még itt sem mondtuk ki azt, hogy tulajdonképpen mire is utal ez a szöveg, hiszen most jó, azt elfogadjuk akkor, hogy jelen van, de még mindig, akkor egyszerűen csak próbáljuk meg utánozni, és kérni, hogy Uram, segíts, hogy hadd utánozhassalak. Erről szólnának itt az első versek? Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Nem erről, ennél többről van szó, mint egyszerű utánzásról, egyfajta erkölcsiség követéséről. Más szavakkal, sokan ezt már értitek, nem jó emberekre, hanem megmentett emberekre van szüksége ennek a világnak, és az Isten országát nem jó emberek töltik fel, hanem megmentett emberek. Bizony, ha itt egyszerűen csak egy erkölcsi tanításról lenne szó a Filippi levél második részében, akkor megkérdezhetnénk magunktól, hogy ki képes erre hallgatni, ki képes így élni. Sőt, azt is megkérdezhetnétek, hogy ki akar így élni. Hát azt érezzük, hogy elviselhetetlen teher. Hát van úgy, hogy nap mint nap valamelyik mondat, félmondat ellen vétek. Akkor állandóan ezen keseregjek, hogy nem sikerült tökéletesen követni az Úr Jézus Krisztust. Már megint olyan indulatok vettek rajtam erőt, meg olyan szeretetlen voltam, meg olyan feledékeny. Értitek, akkor ez egy görcsös erőlködéssé tenné a hívő életet. De nem az, nem az, és nem erről beszél Pál, nem erről tanít az ige. A kulcs, tudjátok, a válasz kulcsa az első versben van. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, van szeretetből fakadó figyelmeztetés, van közösség, van irgalom és könyörület. Ez a ha van, ezt higgyétek el, ez egy állítás, ez itt egy nem feltételes mondat, akármennyire is haval kezdődik. Ez Pál úgy írja, hogy igenis van, így is mondhatnánk, már pedig van. És miután mindez van a Krisztusban, ezért ti is meg tudtok élni belőle. Meg tudjátok élni azt, ami a ti részetek lesz. Igen, van. Hol van mindez? Krisztusban. Krisztusban. Ez a leglényegesebb, hogy a Krisztusban éljetek. Ez az alfa és ez az omega a hívő életben. És ez abszolút üdvkérdés. Bizonyos dolgokról mondhatjuk, hogy az nem üdvkérdés. Most ki hogyan ünnepel például a külső dolgok, liturgiák és egyéb szokások. De, hogy a Krisztusban vagy-e vagy sem, ez üdvkérdés. Latinul mondom, de mindenki ismeri talán, ez a sine qua non feltétel. Ez az a feltétel, ami nélkül nincs üdvösségem, és nincs gyümölcsöző hívő életem. Erről írja Pál a 2. Korintus 5.17-ben, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Aki Krisztusban van, annak van örök élete, és neki hozza az advent, az újjáteremtett világot. Jézus Krisztus második eljövetele után. Aki Krisztusban van, az örömmel készül erre a napra, Jézus visszatérésére. Aki Krisztusban van, ő fog boldogan és önként letérdelni a visszatérő Úr Jézus előtt. A többiek nem fognak örömmel letérdelni, hanem kényszerűségből fogják megtenni ugyanezt. Hogyan lehet valaki Krisztusé? Hogyan kezdhet Krisztusban új életet? Ezt most hadd foglaljam össze nagyon röviden, és utána tovább lépünk. Hogyan lehetsz az övé? Úgyhogy elismered, hogy nélküle elveszett vagy bűneid miatt, és hittel átadod magad neki, hogy mentsen meg. Hadd mondjam még egyszer, mert a lényeg ilyen röviden összefoglalható. Elismered, hogy nélküle elveszett vagy bűneid miatt, és hittel átadod magad neki, hogy mentsen meg. Többször idézzük, de valóban így van, és azért meghatározó volt történelmileg is, nem beszélve a jövő éves, 500 éves évfordulóról. Luther megtérő imádsága is ilyen rövid volt. Pedig akkor már egyébként ugye pap volt, sőt szerzetes. És mégis később döbben rá, hogy ki kell mondania, tiéd vagyok, ments meg. Ez volt Luther életének a fordulópontja, amikor ezt szívből kimondta. Tiéd vagyok, Uram, ments meg! És újjászületett, és egy egészen új életet kezdett és folytatott az Úr Jézus Krisztussal. De mi most tovább kell, hogy lépjünk, testvérek, mert ez a mai igeszakasz, ez arról szól, hogyan tudom megvizsgálni, hogy a Krisztusban járok-e, a Krisztusban járok-e. Nem csupán az a kérdés, hogy a Krisztusban vagyok-e már, hanem hogy járok-e benne. És higgyétek el, hogy ez nem játék a szavakkal. Tegyük fel, az övé lettél, de vajon jársz-e vele együtt? Pál apostoltól tudom ezt, és állítom nektek, hogy itt nem a szavak csűréséről, csavarásáról beszélünk, hiszen Pál éppen erről ír, éppen ezért ír a Filippi gyülekezetnek az olvasott szakaszban. Ő tudja róluk, hogy már a Krisztuséi. Tudja róluk. Hát az első részből csak idézem, hogy milyen gyönyörű szépen ír róluk. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájátokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is minnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Ez az öröm levele, testvérek. Sokan mondják és írják a teológusok közül, hogy valószínűleg a legkedvesebb gyülekezete volt Pálnak a Filippi gyülekezet. Ez árad, ez az öröm, ez a hálaadás az egész levélből. De pont ebben a levélben írja, amit ma olvastunk, írja és helyezi a szívükre, hogy tegyétek teljessé örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Miért inti őket így? Miért írja ezeket, hogy ezekre törekedjenek? Mert tudja, ha az a krisztusi indulat, vagy majd mindjárt egy másik szóval próbálom átadni, ha ez nincs ott az életükben, nem jellemzi az életüket, akkor terméketlen és használhatatlan hívők maradnak. Terméketlen és használhatatlan hívők. Most akkor mi is lehet az, amire itt Pál utal? Hogy lehetne ezt a mai nyelvünkön visszaadni? Talán ez a legjobb kifejezés ma rá, hogy hozzáállás. Úgy álljatok a dolgokhoz, ahogy a ti uratok. Méghozzá nem csak egykor és régen mutatott erre példát, hanem ahogy hozzááll most is. Ahogy hozzátok is hozzátok áll most. Akkor itt ültök a templom padjaiban, meg hazamentek, meg jöttetek. Ki tudja, veszekedésből, vitából, hogy hazamentek, és ott lesz belőle az. És hogy áll hozzátok? Maradjunk a reggeli vitáknál. Bezárta előttetek az ajtót? Higgyétek el, meg tudta volna valahogy tenni. Én előttem is meg tudná tenni, nem is enged föl ide a szószékre. Az a hozzáállás legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvan. Most is, irántatok, felétek is. És itt talán értitek, testvérek, hogy ez innentől kezdve nem valamiféle teljesítmény kényszer, és nem valamiféle erkölcsi kódexnek a követése, és nem is valami teljesíthetetlen követelmény, amit ránk akar helyezni az apostol, és által az Isten igéje, hanem egy naponkénti csendes odafigyelés. Odafigyelés. Ugyanaz a hozzáállás legyen bennem, mint ami benne is él irántam. Az a hozzáállás motiváljó, mozgasson, amilyen az Úr hozzáállása az én életemhez. A legjobb példa erre szerintem a gonosz szolga példázata, csak röviden felidézem, mert bízom benne, hogy ismeritek. Amikor egy király számadást tart a szolgáival, és az egyikről kiderül, hogy 10 000 talentummal tartozik neki, a szolga könyörög, az Úr irgalmas lesz, és elengedi neki mind a 10 000 talentum tartozást. Aztán, amikor hazafelé megy ez a jó ember, találkozik egy szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozik, és azonnal be akarja hajtani, sőt, képes börtönbe vetni azt a másik szerencsétlent. Mert nem tudja megadni neki a 100 dénárt. Csak felidézem a különbséget, egyszer utána néztem, hogy azt tudjuk, a 100 dénár a 100 napszám. Tehát 100 nap alatt le tudta dolgozni egy, mondjam így, egy átlagember. 100 napnyi bér. A 10 000 talentum pedig 270 000 év napszámja. Az egyiket tehát 100 nap alatt le lehetett volna dolgozni, a másikat 270 000 év alatt lehetne ledolgozni. Csak ekkora a különbség. A király, az atya elengedi a 10 000 talentumot irgalomból. Egy szó nélkül. Ez az ő hozzáállása. Ez a krisztusi hozzáállás. A szolgáé pedig, hogy elkezdi fújtogatni a másikat 100 dénár miatt. Na értitek itt most már mi az, hogy hozzáállás? Miért mondja Pál apostol, hogy az a hozzáállás legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvan most is felétek, amikor beengedett bennünket ide a templomba? Azt gondoljátok, magától értető, hogy úrvacsorázhatunk? Az sem. Ajándék. Egyértelműen oda akarja helyezni a szívedre, testi, lelki értelemben. Jézus teste te éretted, töretett meg. Jézus vére te éretted, omlott ki. Ő fizette ki a te 10 000 talentumodat. Ezért van bocsánat. Ezért ilyen irgalmas hozzád az Isten. Erről szól az úrvacsora újra és újra. Hogy ezt felidézzük, és hálát adjunk, és dicsérjük az Urat, és vonjuk le a konzekvenciát, amiről itt Pál is beszél, és amit a szívére csomóz a filippi gyülekezetnek, hogy emberek, ne egyszerűen vallásos paragrafusokat, szabályokat, törvényeket kövessetek, hanem éljetek Krisztusban, és éljétek azt a hozzáállást, ahogy ő is hozzááll a ti dolgaitokhoz. És akkor így már értjük, hogy nem valami örömtelen törvényeskedésre vagyunk elhívva, nem is valami görcsös perfekcionalizmusra, valami tökéletes hitre, tökéletesség hitre, hanem a hozzáállásom alázatos kontrolljáról beszél az ige. Ehhez az emberhez, ügyhöz hogyan is áll az Úr Jézus? Csak példaként említem, tényleg nem akarok belemenni a részleteibe, de valaki föl is hívta a figyelmemet, hogy a migránsokhoz hogyan is állunk mi hozzá? És nehogy valaki úgy értse, hogy nem mondom azt például én személyesen is, hogy nagyon józanul, nagyon bölcsen kell ezt az egész kérdést kezelni, de mi, mint keresztjének, az egyes emberhez hogyan állunk? Azért, mert migráns, azért én tehetek róla megjegyzést? Nem, testvérek, nem tehetek. Ha komolyan veszem ezt, amiről az ige beszél, akkor én minden egyes migránsra úgy kell, hogy gondoljak, ahogy az Úr Jézus gondol. De ez például nem azt jelenti, hogy most itt az udvarba le kell telepítenem. Értitek, miért mondom ezt? De a hozzáállásunk lesz számon kérve egy napon. A hozzáállásunk. Az a hozzáállás legyen meg bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvan. És aki valóban segítségre szorul, azt gondoljátok végig, hogy mennyiben tudjátok esetleg fölvállalni. Döntsetek bölcsen, kérjetek vezetést. Szemrehányás nélkül készségesen adja Isten a bölcsességet, ez van megírva a Bibliában. De menjünk tovább, hogyan állunk a hitetlen világhoz, akik távol állnak Istentől, vagy éppen gúnyolják, vagy támadják a hívőket. Hogyan állunk hozzájuk? Az Úr Jézus ugye, mintha mondott volna ilyet, hogy szeressétek ellenségeiteket. Hogyan állunk a másképp látó gyülekezeti tagokhoz? Itt az ideje a bűnbánattartásnak, itt az ideje az úrvacsora komolyan átgondolásának. Vigyázzunk, mert a hozzáállásunk elárul bennünket. És végül három féléjét hadd említsem a hozzáállásoknak, a lehetséges hozzáállásainknak, hiszen ti is tudjátok, hogy nagyon árnyalt az emberi szív, és nagyon sok mindent képes önmagából kihozni, vagy ha így akarom mondani, kitermelni. Hát az egyik hozzáállás az, amikor negatív előítéletek élnek a szívemben. Jó, megcsontosodott látások, gondolatok a másikról, pedig még alig ismerem, de már megvan a negatív előítéletem. Aztán van, amikor közönyös vagyok a másikhoz, és a másikkal közömbös szívvel nézem a másik életét, ez is egy hozzáállás. És van az alázatosan szerető hozzáállás a Krisztusé. A negatív előítéletessel kapcsolatban tegyük fel a kérdést, hogy testvér, mit tudsz te biztosan a másik lelkéről? Mit tudsz te biztosan? Mi zajlik ott abban a másik emberben? Hol tartoz az ember? Mit tudsz te arról egészen bizonyosan? És mit tudsz te az Úrnak benne folyó munkájáról? Hát nyugodtan merem mondani, én vallom, hogy leginkább semmit. Mert ez az Úr titka, hogy mi mindent végez annak az életében, aki nekem most éppen ellenszenves, aki szerintem hitetlen, aki szerintem tévelyeg. De mit munkál benne az Úr? Az csak az Úr tudja. Hát ennyit a negatív előítéleteinkről. Milyen hozzáállás az, amikor eszembe se jut, hogy esetleg nem is ismerem a másik lelkét, és fogalmam sincs arról, hogy éppen az Úr hol tart benne az őt formáló nagy áldott munkájában. Olyan legyen a hozzáállásunk, mint az Úr Jézus Krisztusé. Vagyis ránézek egy ilyen ellenszenvesre, hitetlenre, másképp gondolkozóra, engem megbántóra vagy megrövidítőre, és mit gondolok? Holnap ő lesz a szolgatársam Isten országában. Ha rajtam megkönnyörült az Isten, akkor rajta is megtud. Holnap, adja Isten, így legyen. Holnap ő lesz a szolgatársam az Isten országában. Hiszem is vallom, hogy ez az az indulat, ez az a hozzáállás, amiről az ige beszél. Aztán a másikról csak még rövidebben, közönyös, közömbös szív. Hát hogyan tehetnénk, hogyan folytathatnánk? Hát aki tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak, olvassuk a Jakab 4.17-ben. Hát Pál is itt egyértelműen fogalmaz, nem idézem újra a második, harmadik, negyedik verset. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Nem tehetem, hogy engem nem érdekel, hogy mi van azzal a másikkal. Hanem azt tehetem, hogy alázatos szeretettel állok hozzá, és abból indulok ki, Uram, nekem elengedted a 10,000 talentumot. Én is elengedem annak a másiknak a 100 dénárt. Uram, te megbocsátottad minden bűnömet. Én is megbocsátom azt, amit ellenem vétettek. Legyen az bármilyen jellegű, vétség, mulasztás vagy bántás. Vizsgáljuk meg a hozzáállásunkat, testvérek, mert sok-sok példa van a negatív, nem krisztusi hozzáállásra, nem csak a világban, hanem a gyülekezetek életében. Az a kérdés, készek vagyunk-e a krisztusi hozzáálláshoz térni, megtérni, és a krisztusi hozzáállás által újra átgondolni a kapcsolatainkat, átgondolni a véleményünket, a nézeteinket, kiengedni embereket a skatujákból, ahova begyömöszöltük őket. Adja Isten, hogy készek legyünk a krisztusi hozzáállással újra gondolni az egész életünket, újra gondolni kapcsolatainkat, gyülekezetünket, jövőnket. De ne a másikra várjunk, hanem kezdjük most mi, akik itt vagyunk, akik hallhatjuk. És befejezem, eszembe jutott, tudom, szoktam mi idézni, a Szondi két apródját. Arany János azért csodálatosan ráérzett sok mindenre, hiszen ő is annak idején református presbiterként szolgált a nagykörösi gyülekezetben. És ugye itt a történet röviden annyi, hogy a büszke török azt kéri, hogy na, alászkodjon meg előtte Szondi, és adja meg magát. És akkor így válaszol arany szerint ez a magyar vitéz, hogy kegyelmet Urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében, kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni. Jézus a kezében, kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni. Úgy legyen. Ámen. A 285. dicséretünket énekeljük, felelve az ígére, 285. dicséret 4. versét énekeljük, imádkozzuk együtt. Adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Imádkozzunk! Énekeltük, édesatyánk, és most elmondjuk is, adj megújult szívet és új indulatot. A Krisztusét kérünk. Köszönjük neked, hogy olyan egyszerűen a tiéd lehet az emberi élet. Neked nagyon-nagyon bonyolult és drága, szörnyű áldozatot kellett hozni érte, de számunkra egyszerűvé tetted. Mert aki elismeri, hogy elveszett nélküled, és behívja az életébe az Úr Jézust, azt te megmented. Ő általa és ő érette. Eltörlöd valamennyi bűnét, a 10,000 talentumot is elengeded. Te nyilvánvalóvá válik és vált előttünk, hogy vársz valamit. Nem teljesítményt, nem erkölcsi kódexek felidézgetését, hanem egy hűséges, alázatos Jézusra figyelést. Aki jelen van, aki a lelki által itt munkálkodik közöttünk és bennünk, aki valóban most is végtelen irgalommal áll hozzánk, és nem azt nézi, hogy kik vagyunk, hogy mi mindent vétettünk. Kérünk, édesatyánk, add nekünk az Úr Jézus indulatát, az Úr Jézus hozzáállását, hogy ne legyünk terméketlen, haszontalan szolgáid és gyermekeid, hanem legyünk olyan szolgálók, örömteli keresztjének, amilyenek a Filippi-beli gyülekezet tagjai is voltak annak idején. Hadd legyünk olyanok, akikről messziről sugárzik, hogy a krisztusi hozzáállás vezérli a gondolataikat, a tetteiket, az indulataikat. Urunk, hadd tegyünk bizonyságot mindenkinek a te irgalmasságodról, és hadd bízzuk rád a te igazságosságodat, mert igazságot fogsz szolgáltatni, de ez nem a mi dolgunk. Te fogsz ítélni eleveneket és holtakat, és te fogod kimondani, hogy ki örökölheti a mennyek országát, az újjáteremtett világot, és ki nem. Úr Jézus Krisztus, hadd nézzünk föl rád örömmel ezen az adventen. Hadd legyünk készek, és hadd készüljünk folyamatosan arra, hogy jössz, hogy újra eljössz. Nem karácsonyi, csengő, bongó, angyali, édes ének és sokféle finomság illata között, hanem diadalmasan, hatalmasan, de úrként, úgyhogy az egész világ, a teljes emberiség látni fog, és tapasztalni fogja, hogy valóban Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Meghódolunk előtted, és imádunk téged, magasztal a mi szívünk, és köszönjük, hogy ismerhetünk. Hadd legyünk mindnyájan a tieiddé, hadd éljünk Krisztusban, és hadd legyen ez valóságos Krisztus követése is számunkra. Taníts minket mindenre, Urunk, járj előttünk, vezess minket. Áld meg családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Áld meg az idősebb nemzedékeket, szüleinket, nagyszüleinket. Áld meg őket, hogy amit megismertek belőled, hadd adják tovább nekünk. És könyörülj a gyerekeken, a fiatalokon, hadd döbbenjenek rá, hogy az egész életük arról szól, hogy téged megismerhetnek, és egy napon veled találkozhatnak. Hogy ez a legnagyobb találkozás, és ez mindent felülmúl, minden földi élményt, minden mai nyüzsgést, rohanást, élvezetet, hadd érezzék meg, hogy te rád van szükségük. És hadd tudjanak örülni neki, hogy hozzád tartozhatnak hitáltal, kegyelemből. Kérünk, áld meg így gyülekezetünket, intézményeinket, egyházunkat. Áld meg a mi nemzetünket, kérünk, tarts meg minket, és add, hogy egyre több magyar ajak, magyar nyelven hadd dicsérjen téged. Áld meg a többi nemzetet is, Urunk, hiszen a te hozzáállásod egyértelmű minden nemzet felé. Te nem válogatsz, te nem vagy személyválogató. Így kérünk Európában is, de a világon is új és új ébredési pontokat, gyülekezeteket, áldott szent gócokat, ahol felhangzik az ige, kiárad a lélek, és emberek leborulnak és imádnak téged. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, használj minket ebben, és a megújítást kezd el rajtunk. Így dicsérünk, áldunk és kérünk, maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.